Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek, mert maga az Úr, a te Istened megy veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Minden gondotokat őre elvessétek, mert ő neki gondja van tireátok. A mi újévi ünnepi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezesse bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves szeretett testvérek, hallgassuk meg ez új esztendő első napjában Istenünknek evangéliumát, úgy, amint az írva található Máté evangéliumának 9. részében, a 14-től a 17-ig terjedő versekben. Akkor odamentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték, miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványait pedig nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik, gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény. De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, s akkor böjtölni fognak. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyább szakadás támad. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul. Hanem az új bort új tömlőbe töltik, s akkor mindkettő megmarad. Isten tegye áldottá az ő igéjét minnyájunknak lelki hitbeli épülésére, hogy ez új esztendőt Isten kegyelme szeretete megáldhassa, szent lelke vezetésével, igéjével, gyertek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, tegnap este itt tettük le a te kezedbe, Urunk, a 2016. esztendőnek minden bánatát, keresztjét, terhét, örömét, és hálákat adtunk, Urunk, azért, hogy te velünk voltál, és hogy mindig volt számunkra szabad igéd. Úrunk, nincs annál boldogítóbb, mint hogy a 2017. esztendőt az Úr napjával kezdhetjük el, a nyugodalom napjával. Úrunk, bárcsak ennek az üzenete végig kísérhetné az egész esztendőnket, mert minden jónak adója, Úrunk, te vagy. Te vagy az áldásoknak kútfeje, és hogyha te megáldod, Úrunk, életeinket, családjainkat, gyülekezetünket, szolgálatainkat, Úrunk, akkor áldottakká is leszünk. Szeretnénk most leborulni előtted, mennyei édesatyánk, és szeretnénk megköszönni neked azt, hogy a te kezedben van az idő, és szeretnénk elkérni tőled erre az esztendőre is a te kegyelmes szeretetedet, jelenlétedet, azt a kegyelmet, hogy szólsz hozzánk. Urunk, ne hagyj bennünket ige nélkül. Legyen hozzánk igéd, vezetésed, útmutatásod. S Urunk, ezért esedezünk ebben az órában is. Kérünk, hogy áld meg az ige hirdetőjét, szenteld meg, vezéreld szentelkednek ereje által. S jöjj, Urunk, nyisd meg a mi szíveinket, és add az értésünkre, hogy az elmúltat, ami elmúlt, azt a te kezedbe kell, hogy letegyük. Nem vihetjük tovább. Nem kell, hogy ott nyomja a lelkünket. Nem kell, hogy csüggesszen, hogy megerőtlenítsen a múltnak terhe, fájdalma. Urunk, te azt ígérted, íme újjáteremtek mindent, és te letörlöd a könnyeket, és megerősíted a remegő szíveket. Engedd meg, édesatyánk, hogy el tudjuk fogadni az új esztendővel együtt a te megújító kegyelmedet, szeretetedet. Úrunk, ajándékozz meg bennünket az új szív kegyelmi ajándékával, s engedd meg, édesatyánk, hogy szívünkbe rejtsük igédet, mert hogyha nem rettegünk, hanem hiszünk, s minden gondunkat, gondolatunkat tereját vetjük, átélhetjük ebben az új esztendőben is. Istennek gondja van mireánk. Jöjj, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, vigasztald a gyászoló szíveket, bátorítsd a reménykedőket, te ajándékozz meg a betegeket a gyógyulás örömével, te áld meg személyes életeinket, családjainkat, gyülekezetünket, presbitériumunkat, az iskolát és az óvodát. Jöjj, Urunk, megszentelő kegyelmes szavaddal, szólj most hozzánk, Jézus nevében. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént már hallott ige szakaszban, Máté evangéliumában a 9. fejezetben, a 16. és 17. versekben. Jézus mondja, senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyább szakadást támad. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul, hanem az új bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. Kedves testvérek, egy új esztendőbe léptünk át a mai napra virradóra. Új év, új lehetőségek, új kezdet, szinte mindenkinek ez jut az eszébe az új esztendőben. A felolvasott igében is az új dolgok kerülnek elő a régivel szemben. Négyszer is olvasok ebben a nagyon rövid ige szakaszban, ebben a két ige versben, hogy Jézus mondja, új. A szolgálata viszonylag elején, még viszonylag a kezdetén kérdezik meg Jézustól a keresztelő János tanítványai, hogy miért nem tartja meg Jézus és az ő tanítványai a szokásos böjtöt. Ebből látjuk, hogy ezek nem ellenséges indulatú emberek voltak, nem kritikusan kérdezték Jézustól, hiszen keresztelő János tanítványairól van szó, hanem ők nyitottak voltak. Tudni akarták, miért más Jézus, miért cselekszik másképpen a hagyományoktól eltérően az Úr. A zsidó szokás szerint heti két alkalommal böjtöltek. Lukács evangéliumában olvassuk például, amikor az imádságról tanít az Úr Jézus, elmond egy példázatot, hogyan imádkozik a farizeus és hogyan imádkozik a vámszedő a templomban. És a példázat szerint a farizeus így szólt a templomban, így imádkozott. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Ebből is látjuk, hogy a kegyes zsidó embereknél ez szokás volt, hozzátartozott a valláshoz, a hitélethez, hogy hetente kétszer is böjtöltek. Tehát a heti kétszeri böjtölés hozzátartozott a kegyességhez, és azt látják keresztelő János tanítványai, akik nagyon erősen figyelik Jézust, akiről maga keresztelő János mondta, hogy íme az Isten báránya, ő lesz a messiás, és akkor azt látják, hogy ez az ember nem böjtöl. Legalábbis úgy nem böjtöl, mint ahogyan azt megszokták, meg ahogy ők is csinálják, meg ahogyan az ő mesterük, keresztelő János is gyakorolja. Ahogy mondtam, ebben nincsen rossz szándék. Őszinte kérdés, keresés van. A hívő embereknek az életét, higgyük el, ugyanígy figyelik. Akkor is, hogyha nem gondoljuk, hogyha úgy véljük, hogy egyáltalán nem törődnek velünk. Igenis, figyelnek ránk. Szeretnék tudni, hogy miért olyan az életünk, amilyen, és hogy a valóságban is olyan-e az életünk, vagy csak a templom környékén, templomi körülmények között. Vannak persze, akik kritikusan, de vannak, akik azért, mert mondjuk felnéznek ránk. Talán hitbeli példaképnek tekintenek. Talán azért, mert presbiterek vagyunk, vagy azért, mert már évtizedek óta ebben a gyülekezetben szolgálunk, vagy itt vagyunk, ennek vagyunk a tagjai, és akkor akik újak, hát azok nyilván felnéznek ránk, és nézik, hogyan élünk, hogyan viselkedünk, hogyan éljük meg a hitünket. Jézus Krisztus hitelesen élt, mégis sok dologban egészen eltért a megszokottól. És mindezt azért tette, mert ő nem egy lassan kialakult vallásosságnak akart megfelelni, amelyhez nagyon sok emberi szokás tapadt az idők folyamán, hanem egyedül Istennek. Ő neki élt. Ezért tűnhet úgy, hogy az Úr Jézus újat hozott. Ezért nevezik például az új szövetséget új szövetségnek, mert amit Jézus Krisztus hozott, az teljesen, gyökeresen újnak tűnik. Az elmúlt esztendőben távozott el a minden élők útján dr. Nagy Antal Mihály, és az ő életének az egyik legfontosabb műve, az a könyv, aminek azt a címet adta, hogy Örök Szövetség. Azt mondta, nekünk úgy tanította, hogy nagyon-nagyon sok galibát okozott az egyháztörténet folyamán az az egy lap, ami ott van az Ó és az Új Szövetség között. Mert azt mondta, mindig azt tanította, nagyon sokat hangsúlyozta előttünk, hogy nincsen új szövetség. Istennek egyetlen szövetsége van, és azt Jézus Krisztus által megújította. Gondoljunk csak arra, amit Jézus Krisztus mondott. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem a prófétáknak a tanításait. Nem azért jöttem, hogy semmivé tegyem a törvényt. Azért jöttem, hogy megerősítsem azt. Jézus nem újat hozott, hanem megtöltötte élettel, élő tartalommal az örök szövetséget. Még azt se jó mondani, hogy az Ó, a régi szövetséget, mert nem azt, hanem az egyetlen szövetséget, amit Isten folyamatosan megújított. Nem csak Jézus Krisztus által, korábban is megcselekedte ezt. Tehát Jézus Krisztus nem azért jött, hogy felrúgja mindazt, ami régi, hanem legfeljebb azt rúgja fel, ami a régiben rossz, vagy rosszá vált. Mert még az sem helyes mondani, hogy valami hiba van az úgymond régiben. A hiba az, ami az emberek által rárakódott, ami hozzátapadt, ami emberi. Így van Jézus a bőjtel is. És vissza is kérdez az Úr Jézus. Figyeljük meg. Azt mondja, bőjtöl-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Kérdezhetnénk, hogy jön ide ez a kérdés? Furcsa. De mindjárt megértjük, hogyha tudjuk, hogy bizony abban az időben a mennyegző akár egy hétig is eltartott. Hogy is kell bőjtölni? Hetente kétszer. Kérdezi Jézus, na? És akkor, hogyha meghívnak titeket lakodalomba, akkor ti is bőjtöltök? Akkor két napig nem mentek el a lagziba, vagy hogy van ez? Ugye érezzük, hogy Jézus miről beszél. Vagy amikor meggyógyítja szombatnapon a sorvadkező embert. Júj, szombaton dolgozik, csodát tesz, borzasztó. És mit kérdez Jézus? És ha beleesik a birkád a kútba, akkor azt mondod neki, hogy vegyél egy nagy levegőt, majd másnap kihúzlak? Azonnal mész és kimented. Akkor hogy van ez? Hogy van a törvény? A törvénynek a megtartása? Hogy van az Istennek kedves élet? Hogy van a te hívő életed? Törvények vannak? Előírások, amiket muszáj megtartani? Vagy pedig Istennel vagy kapcsolatban? Ezért tűnhet úgy, hogy Jézus valami vadonatújat hozott. Pedig nem. Semmi újat nem hozott. Csak azt mondta, hogy ami ilyen emberi, ami emberektől való csak megszokás, azokat most szépen lesöpörjük. Én legalábbis, mondja Jézus, ezekbe nem fog belemenni. Én nem fogok ezekbe beleállni. Csak azért, hogy embereknek tetszek. Pál apostol mondja, ha embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Isten szolgája. Én pedig az Istennek akarok tetszeni, és az ő szolgája vagyok. Rátapint Jézus a lényegre, és ez bennünket is meg kell, hogy állítson, mert a mi életünkre is akarva, akaratlanul rátapad sok dolog, rengeteg emberi dolog, megszokás, és nem biztos, hogy azok Istentől valók. Lehet, hogy azoknak, akik bevezették, még az volt. Ez is fontos. Lehet, hogy amikor egy szokást elkezdtek mondjuk egy gyülekezetben, akkor még az teljesen helyes volt, jó volt, tudták, miért csinálják és hogyan. Hitből fakad, de ha az utódok már nem tudják, miért csinálják, de muszáj azt tenni, akkor az egykor szép és hitből való cselekvés békjóvá lesz és megkötözi az embert. Mert a kívülálló nem fogja érteni, miért kell ezt csinálni, mi az értelme. És ha mi sem tudjuk, csak hagyomány, sőt, akár erőt, időt, pénzt pocsékoló hagyomány, akkor a legjobb azt elengedni. Amikor elkezdtük a szolgálatunkat, emlékszem az első Bódva Szilasi pünkösd ünnepére. Mi Komjátiban laktunk, tehát Bódva Szilasra átmentünk istentiszteletre, nem láttuk azt, hogy hogyan készülnek elő az ottani gyülekezeti tagok a templomban az istentiszteletre, mert Komjátiban megtartottuk az istentiszteletet, és úgy mentünk át Bódva Szilasra. És megyünk be, és azt látjuk, hogy 4 elég nagy nyírfa van beállítva a templomba. Van is, aki bólogat, hogy ez így van. Csodálkoztam rajta, hogy ez mit keres itt? Hogy kerül ez ide? Alig vártam, véget érjen az istentisztelet, kérdeztem a gondnok urat, ezt miért hozták ide? Mi oka van? És akkor azt mondták, hogy hát ez egy régi szokás. Ezt mindig így szoktuk. És egy jó feladat volt ezen gondolkoznunk, hogy vajon mi lehetett ennek a szokásnak az eredete. Feleségemmel utána napokig, hetekig beszélgettünk róla, próbáltuk megtudni, hogy miért is csinálják ezt. Aztán arra gondoltunk, hogy valószínűleg a lombsátrak ünnepéhez kapcsolódott ez. Nagyon szép szokás, nem mondtam, hogy hagyjuk abba, meg hogy ennek nincsen értelme. Bántani nem bántott senkit sem. Ez egy ilyen érdekes szokás, de higgyük el, hogy van a gyülekezeti életben, és lehet, hogy a személyes vagy a családi életünkben is olyan szokás, aminek nem csak, hogy nem tudjuk már, mi az oka, de lehet, hogy még értelme sincsen, sőt, egy idő után akár káros is lehet. A hagyományokra szükség van, mert erősítik a közösség összetartozását, de csak addig jó, amíg valóban erősít, és az Úrra mutat. Mihelyt ezt a funkciót elveszti, fölöslegessé válhat, vagy akár még kártékonnyá is. Ezért kell folyamatosan megújulni, és ez a reformáció lényege. Ez az év pedig a reformáció indulásának az 500. évfordulója, és egy óriási kegyelem, hogy mi ezt megélhetjük. De az ünneplésen túl lesz-e igazi reformáció az egyházunkban? Azon kívül lesz-e valami több, mint hogy emléktáblákat avatunk, meg ünnepségeket rendezünk, meg koncertet csinálunk, meg kiadványokat, meg kiállításokat, meg minden más dolgot? Fog-e megújulni az egyházunk? Hát, ez jelentős mértékben függ nyilván az egyház vezetésén. De hogy a mi gyülekezetünkben is lesz-e igazi reformáció, az már rajtunk múlik. Azt már nem lehet másra kenni, másra mutogatni, hanem a mi engedelmességünkön, Isten felé nyitottságunkon múlik. Jézus azt mondja, hogy a régi, elnyűtt, széteső posztóra kár rátenni az új anyagból a foltot, mert még nagyobb szakadást okoz. Van olyan ruha, amit már nem érdemes megfoltozni. Azt lehet foltozni, amelyik egyébként még jó, csak mondjuk beakadt valahová, és egy szakadás van rajta. Az ilyen ruhán a folt értelmes, de az egyébként már szinte pókháló vékonyságúvá elnyűtt ruhára teljesen fölösleges foltot tenni, mert az első lyuk az csak azt jelenti, hogy itt már vége, és hiába teszünk rá, csak még nagyobb és nagyobb foltok keletkeznek. Mikor gyerek voltam, az iskolába is tanították, de otthon is megtanultam varni. Legalább felölteni egy gombot a helyére. És volt egy nagyon kedves pulóverem, na az ilyen volt, ebbe a kategóriába tartozott, hogy ezt addig hordtam, amíg csak lehetett. És egyszer leszakadt róla egy gomb. Na hát én nagyon boldog voltam, hogy már tudok varni, és akkor én felöltöttem rá a gombot. Jó erős hímzőcérnával. Felvartam, az tényleg olyan masszív volt, és aztán úgy jártam, ahogy Jézus mondja. Jól kiszakadt az egész. A gomb már nem esett le a helyéről, hanem tépte a ruhát is. Hát Jézus erről beszél, hogy ez értelmetlen. Amikor már egy ruha elnyűtt, már tönkrement, akkor az tönkrement. Azt el kell fogadni. És ugyanígy beszél a tömlőről és a borról is Jézus. Azt mondja, hogy a régi, már megkeményedett bőrtömlőbe frissen kifort bort okos ember nem tesz. Mert annak a tömlőnek a ruganyossága már rég elveszett, és a friss bor, akik foglalkoztak valaha is borral, azok tudják, hogy ha kifort, még utána is egy kicsit megindulhat, még egy kicsit terjeszkedik, és így tovább, szét fogja repeszteni a régi tömlőt. Oda lesz a bor és a tömlő is. A régi kifort bort, talán több éves bort lehet ilyenben tartani, ami már nagy valószínűséggel nem indul meg, de az új bort új tömlőbe kell tenni, ami együtt tud tágulni. Amit Jézus Krisztus hozott ebbe a világba, a hívő zsidók közé és közénk, azt nem bírja el a régi, a megfásult, vallásos élet. Nem bírja el. Ezt láttuk Jézus életében is, a farizeusok, az írástudók, a kor vallásos elitje képtelen volt ezt befogadni. Hiába próbálta őket az Úr Jézus szeretettel tanítani, olyan merevek voltak, megcsontosodottak, olyan kemények, hogy nem ment. Szétrepesztette a Jézus evangéliuma ezt. És ugyanezt látjuk a reformációban is. Luthernak nem volt ez a vágya, az akarata, hogy egyházszakadás legyen. Ő belülről szerette volna megújítani az egyházat. És annyira szomorú, amikor egyházszakadásnak kell létrejönni ahhoz, hogy az újonnan megtérők a régi keretekben, mivel nem tudnak elférni, újat kell, hogy keressenek. Mit lehet tenni, ha úgy tűnik, hogy már eljött ez a megcsontosodott állapot? Lehet-e az elnyűlt posztóból még új? Lehet-e a kiszáradt tömlőből új tömlő? Hát nem. Nyilván nem. Márpedig akár akarjuk, akár nem, minden ruha, amit hordanak, elkopik, és minden bőrtömlő megkeményszik, ez biztos. Mit lehet akkor tenni? Szükségszerű folyamatosan generációnként az egyház szakadás? Erre is az a válaszunk, hogy nyilván nem. A megoldás az Úrnál van. Amikor Nikodémus elment hozzá beszélgetni, azt mondta Jézus, hogy szükséges nektek újonnan születnetek. És akkor azt mondja Nikodémus, hogy micsoda? Hogy újonnan születni? Miről beszélsz? Hogyan mehetnék vissza az anyám méhébe megszületni még egyszer? Ez értelmetlen, amit te mondasz, Jézus. És akkor Jézus elmondja azt, amit az egyetlen, a legrövidebb és a tökéletes válasz. Embereknél lehetetlen. Istennél lehetséges. Ahogyan lehetetlennek tűnik az is, hogy Isten testben a földre jöjjön. Hogy lehetséges, hogy a mindenséget teremtő Isten egy pici csecsemő képében eljöjjön közénk? De mégis megtörtént karácsonykor. Hát éppen ugyanúgy lehetséges az újonnan születés is. Ha Krisztus megszületik a szívünkben, akkor új emberekké leszünk. És akkor feltesszük magunkban a kérdéseket. Miért csináljuk ezt vagy azt? És miért nem tesszük ezt vagy azt? És ezek a kérdések egyszerre jelennek meg a személyes életünkben és a gyülekezeti életben. Mert fontossá válik, hogy Istennek tetsző életet szeretnénk élni, és azt akarjuk tenni, ami jó, amiben ő gyönyörködik. És nincsenek kifogásaim a szokásokkal szemben, csak érteni szeretném, miért is csináljuk ezt? Miért fontos ez? És ha nincs válasz, vagy rossz a válasz, akkor ezeket el kell vetni, különben az új élet elkezdi majd szétrepeszteni a régi kereteket, és újat keres magának. Ebben az évben tehát megünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját, de ha csak ünnepségek lesznek, és nem megújulás, akkor a reformáció az csak egy szép emlék marad. Az elmúlt évben én is szerettem volna néhány változást, emlékszünk is rá, ezt én ki is hirdettem, hogy majd lesz átszervezés a gyülekezetben, és így tovább. Hát ezt a presbitériumnak már mondtam, hogy ez nem sikerült. Ebből nem sok minden valósult meg, nem olyan nagy tragédia, nagy baj nincsen, eddig is működött a gyülekezet, ezután is fog működni, de tanulságos volt számomra, mégpedig azért, mert megértettem, hogy együtt kell ezekről Isten színe előtt gondolkodni, beszélgetni, és ezért is lesz január 11-től minden hónapban egy presbiteri és szolgálattevő közös bibliaórája, hogy ezekről együtt gondolkozzunk, beszélgessünk, imádkozzunk, és kérjünk vezetést Istentől, hogy hogyan akarja az Úr megújítani a mi életünket, a mi gyülekezetünket. Aztán lesz ebben az évben presbiter választás is, szintén igen fontos teendőnk, hogy megtörténjen és rendben történjen ez. A megújulás további lehetőségeit hordozhatja ez is magában. És a számunkra azért is fontos ez az esztendő, mert éppen 20 éve, hogy felgyújtották a mi templomunkat. Erre is emlékezni fogunk ebben az esztendőben. Csodálatos emlékként él mindenkiben az az időszak, amikor több ezer fősre duzzadt, legalábbis papíron a gyülekezet, azok miatt, akik szolidárisak voltak velünk, akik talán még a tengeren túlról is vállalták, hogy ők egyháztagok lesznek nálunk, csak hogy valami módon segítsék a templom felépítését. Megható felidézni, hogyan gyűlt össze a gyülekezet, dolgozni, hogyan jöttek az adományok, és így tovább. De az az életrendje, hogy a leégett templomot felépítik, és ez meg is történt, és visszarázódik minden a régi kerékvágásba. És nekünk már a felépült és a megújult templomban kell a gyülekezetet is építeni és erősíteni. Szóval ez az új esztendő új lehetőségeket tartogat, de nekünk nem csak lehetőségekről beszél Jézus, hanem az új kötelességéről is. Nekünk többet jelent az új esztendő, nem csak lehetőséget. A lehetőség az azt jelenti, hogy vagy csinálom, vagy nem. Leszokom a dohányzásról, vagy nem. Vagy leteszem a poharat, vagy nem. Vagy mostantól így fogok élni, vagy úgy fogok élni. A lehetőség az azt jelenti, hogy ha van kedvem, ha van erőm, ha van kitartásom, meg lesz csinálva. Ha nincs, akkor nem. De Jézus az új kötelességéről beszél. Ő meg akar újítani, de akaratunkon kívül nem teszi. Ez az év azonban csodálatos alkalom arra nekünk, hogy mi ebben az engedelmességben vele járjunk. Legyünk készen arra, amit az Úr akar velünk cselekedni. Tudjuk magunkat megüresíteni, és befogadni őt magát, és megcselekedni, amit kér, amit vár tőlünk. Hogy majd egy év múlva, amikor újra, mint tegnap este levetítjük a gyülekezet életéről szóló videót, ne csak emlékképek merüljenek fel bennünk, ne csak azt tudjuk elmondani, hogy ó, megint milyen sok minden történt velünk, hanem azt tudjuk mondani, hogy de jó volt ezeket átélni, de jó volt az Úrral lenni, és de jó, hogy ez így folytatódik folyamatosan, amíg el nem jön ő az ő országában. Így legyen Isten megújító kegyelme gazdagon kiáradva a mi életünkre. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked az elmúlt esztendőnek minden áldását, örömét. Köszönjük neked, Urunk, a jó dolgokat. Olyan jó volt tegnap este végignézni az eseményekről készült videót, és még mennyi minden történt, amiről nem készítettünk fényképet, és nem is került ide a videóanyagba. Urunk, tudjuk azt, hogy nagyon-nagyon hosszú lenne az a film, amelyet arról készítenénk, ami a mi vétkeinket, a bűneinket tartalmazza. Nem is szívesen vetítenénk le senkinek, és még mi sem szívesen néznénk vissza. Pedig az elmúlt esztendőben erre bőven gyűjtöttünk anyagot. Bocsásd meg ezt nekünk, Urunk. Segíts abban, hogy ez az új esztendő más legyen. Törekedni akarunk, Urunk, a megújulásra, a megújult életre. Különleges alkalom erre a reformáció éve. Fél évezreddel ezelőtt indult a reformáció az útjára, amikor gondoskodtál arról, hogy ígéreted valóság maradjon, hogy az egyházon még a pokol kapui sem vesznek erőt. Köszönjük, Urunk, hogy nem volt olyan mélysége az egyháznak, amiből te ne tudtad volna azt kihozni. És köszönjük, Urunk, ennek a szolgálatnak az embereit, akik ezt engedelmesen megcselekedték, vállalva sokan a meghurcolást, mások még a halált is. Kérünk téged, Urunk, hogy mi is hadd legyünk így eszközei a megújulásnak itt a békeidőben. Szeretnénk, Urunk, hogy a gyülekezetünk és a saját életünk is egyre inkább hasonlóvá váljon ahhoz, amit te elrendeltél, elterveztél felőlünk. Könyörülj rajtunk, Urunk, és segíts bennünket, hogy az új esztendőben, amikor annyi mindenre emlékezünk, a templom leégésére is, és rengeteg más évforduló is lesz, hadd legyen a mi szívünkben teljes a hála, az öröm, a boldogság azért, hogy mindeddig megsegítettél bennünket. És hadd tudjunk ebből tovább menni. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik az elmúlt esztendőből fájdalmat hoztak át, adj, Urunk, gyógyulást azoknak, akik most is betegségben vannak, akiknek kórházba kell járni, akik kezelésre járnak. Adj, Urunk, gyógyulást azoknak, akik nagyon elesettek, akik úgy érzik, hogy nincs is remény a számukra. Hisszük, Urunk, hogy te tudsz csodát tenni ma is. Imádkozunk azokért, akik a gyászfájdalmát hozták át az elmúlt esztendőből. Könyörgünk, Urunk, hogy vigasztald azokat, akik most vettek búcsút az ő szeretteiktől. Az elmúlt héten kísérték őket utolsó földi útjukra. Töröld le, Urunk, könnyeiket, és a te szereteteddel vedd őket körül. Imádkozunk, Urunk, hogy hadd lehessen az új esztendő, a benned való megerősödés, a megújulásnak az ideje a gyülekezetünknek is. Szeretnénk, Urunk, hogyha itt a gyülekezeten belül, aztán az iskolában, az óvodában, a hozzánk tartozó intézményekben, az ott dolgozókban tudnánk minél többet gyönyörködni, örvendezni, hogy a te dicsőségedre akarunk együtt dolgozni, együtt munkálkodni. A te kezedbe ajánljuk, Urunk, ezt az esztendőt. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk, de azt tudjuk, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra van. Ezzel a hittel akarjuk, Urunk, megkezdeni az új évet, és elindulni annak minden munkájára, szolgálatára, minden napjára. Így jöjj velünk, és a te kegyelmed vezéreljen. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.